Brenner atyáról említik, akik ismerték, hogy a politikával nem foglalkozott, nem politizált. Egy esetet hadd említsek ezzel kapcsolatban. 1956-os forradalom és szabadságharc győztes napjaiban megnyílt a nyugati határ, és sok-sok környéken élő ember ment át lelkesen a szomszéd Ausztria határmenti településeire, kicsit ismerkedni, körülnézni. Egy napon János atya is átkerékpározott, majd visszatérve annyit mondott az embereknek: korai még az öröm. Továbbra is teljes odaadással hirdette Isten igéjét, így végezte lelkipásztori teendőit. Egyre több hívő tért vissza a templomba, erősödött a hitben. A fiatalok, a gyermekek nagyon kedvelték, erről már előző adásban beszéltünk. A fennálló rendszer emberei ezért ellenségüknek tekintették, és elérkezettnek látták az időt, hogy megleckésztessék, akár meg is öljék a buzgó fiatal papot, s vele együtt megfélemlítsék a híveket, a falvak lakóit. Egy késő őszi napon a farkasfai erdei út mellett megbújva férfiak várták a hazafelé tartó János atyát. Egyikük kilépett az útra, és intett, mintha igazoltatni akarná a motorkerékpárral közeledőt. De az ifjú pap érzékelte, hogy valamit nincs rendben, ezért gázt adott, ment tovább. De akkor fahasábok repültek a szűk útra, ismeretlenek hajították őket a motor elé. Nagy lélek jelenléttel, ügyes kormányzással sikerült elkerülni az ütközést, így nem történt baj. Amikor hazaért, a plébánián elmondta a történteket, és egyáltalán nem ijedtem. Hozzátette: na, kievickéltem, nem volt szerencséjük. János atya tisztában volt azzal, hogy nagyon komolyan kell vennie a történteket. Tudta, hogy a kudarcba nem fognak belenyugodni, és ezek után állandó fenyegetettségben él. Mégsem hátrált meg. Ezt erősíti meg a rábakethelyi plébánia volt híve, aki ma Kanadában él, egy levél részlet. 1956 késő őszén találkozott utoljára Brenner Jánossal. Az idézett levelet Brenner József helynök úrnak írta az illető személy. Ezt írta: amikor 1956. november 4-én meghallottuk az orosz támadás hírét, döntés előtt álltunk. Vasárnap volt. Körmenden orosz tankhadosztály tartózkodott. Elképzelhető volt, hogy a határt már lezárták. Szentmisére mentünk, amelyen Kozma Esperes úr általános feloldozásban részesítette a híveket. Mise után az öcsém érkezett meg a hírrel, hogy a határ még nyitva van. Feleségem és leányom gyorsan elbúcsúztak a szülőktől, és elindultak a határ felé. Én még vártam. Útközben megálltak kedhelyem, és elbúcsúztak János atyától és az Esperes úrtól. János személyesen kísérte el őket a határig. Délután magam is elindultam. Semmit sem vittem magammal, és hogy a szívem meg ne szakadjon, elhatároztam, hogy egyszer sem tekintek vissza. Kedhelyen én is felmentem a plébániára elbúcsúzni. A búcsúzás után János kikísért, végigmentünk a hosszú nyitott folyosón, ahonnan egy hosszú lépcsősor vezetett lefelé. A lépcső alján megálltam, és még egyszer felnéztem rá. Ekkor hirtelen megszólalt, s felajánlotta: vigyem el a motorkerékpárját. Mivel tudtam, mennyire szereti a járművet, megköszöntem, és külön említettem, hogy már csak ezért sem fogadhatom el. Mire ő azt válaszolta: nekem már nem lesz szükségem rá, minket úgyis megölnek. Brenner János tudta, és megérezte, hogy a vértanúság vár rá. Tudta és vállalta. Könnyen elmenekülhetett volna előle. Csak annyit kellett volna tennie, hogy felül kedvenc motorkerékpárjára, és 5 perc múlva átlépte volna a határt. De ő maradt. Készen volt hivatását teljesíteni, híveivel maradni, annak a biztos tudatában, hogy ezért az életével fog fizetni. Én magam egy percig sem kételkedem abban, hogy ő egy szent. Eddig a levél részlet. A szombathelyi egyházmegyei hivatalban, a püspökségen, a nagyhatalmú állami egyházügyi megbízott, azt úgy nevezték, hogy bajszos püspök, az ávó emberei jelen voltak a püspökségeken, és több ügyben beleszóltak, főleg a papok helyezésébe. A szombathelyi állami egyházügyi megbízott el akarta helyeztetni Rábakethelyi plébániáról Brenner Jánost. Kovács Sándor püspök úr behívatta János atyát, beszélt erről a tervről, és megkérdezte, mi a szándéka. De ő maradni akart. Azt mondta János atya, nem félek, szívesen maradok. A megyés püspök, bár aggódott papjáért, elfogadta elhatározását, és az állami egyházügyi megbízottal tudatta döntését, hogy a káplán marad. A megbízott röviden, mint egy fenyegetően csak annyit mondott. Jó, akkor lássák a következményeit. A híveknek is tudomására jutott, hogy a Farkasváról hazafelé tartó Brenner Jánost megtámadták, fahasábokat szórtak eléje az úton. Volt, aki így vélekedett. Senki sem gondolta, hogy ő az életének utolsó heteit vagy hónapjait éli. Brenner János lehet, hogy tudta, de a hitét éppen olyan bátran vallotta meg, mint amikor oda került. Lehet, hogy egy próbatétel volt a farkasfai erdőben történt megijesztés. Lehet, a Jóistentől is egy próbatétel. Soha nem lehet tudni. Hogy ezek után is kitartasz-e mellettem? Nem tudhatjuk, hiszen az életünkben semmi sem történik véletlenül. Ez oly sokszor bebizonyosodik. A másik oldalról viszont, na majd talán most észreveszed, hogy az életedet is elvehetjük ám, ha nem hagyod abba ezt a nagy hitvallást, az emberek Istenhez való vezetését. Mert ő benne csak az volt, ami a hitéből és a hivatásából eredt, hogy minél több embert, időset, öreget, fiatalt a Jóistenhez vezessen, nem pedig az a szándék, hogy az állam ellen dolgozzon. Voltak, akik azt hitték, hogy csak megijeszteni akarták szeretett káplányukat. Talán még nem érzékelték igazán az atya életét fenyegető veszélyt, s nem gondolták, hogy ami történt, az egy megszervezett gyilkossági kísérlet volt, ami nem sikerült. Hiszen arról lehetett itt szó, hogy egy balesetet akartak színlelni. Így akkor a nyakát szegi. Ha megállt volna az igazoltatásra, akkor valószínű, hogy ott végeztek volna vele. Több jel is mutatta, hogy az álomvédelmi osztály, az ávó, továbbra is figyelteti Brenner Jánost, és mást is tervez ellene. Nem sokkal az előzőekben ismertetett eset után János atya megmutatta a plébánia területén élő Kuruc Erzsébet Vincenza nővérnek íróasztala fiókját, rendben összerakott iratokat, s kérte, hogy nézze meg ezeket, mert nem sokára jönnek az ávótól, és elviszik. A nővér azt mondta, látom, hogy szép rendet rakott a fiókban, majd széjjel szórják. Olyan papír, ami gondot jelentene, meg úgy sincs benne, gondolom. Majd így folytatta a nővér. Azt mondtam, mást nem tudok tenni, mint imádkozni érte. Látta rajtam a rémületet, amikor az ávút mondta. És utána egy hétre vagy két hétre rá, de hamarosan megtörtént a gyilkosság. A farkasfai támadás utáni helyzet, és ez a beszélgetés is bizonyíték arra, hogy Brenner János további életveszélyes zaklatásoktól tarthatott, amelyekre felkészült. Nem futamodott meg a reál leselkedő veszedelmek elől, nem ment más plébániára, nem távozott külföldre. Aggódó püspökének megerősítette, nem félek semmitől, szívesen vállalok minden áldozatot. Naplójában pedig ezt írta. Uram, tudom, hogy tieidet nem kíméled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle. Ezekben az években, ahogy Nagy József atya fogalmazott, tombolt a júdási sötétség. Voltak, akik elhitték, hogy amit sötétségben nem lát meg az ember, az nem is létezik. Ez adott bátorságot, hogy az emberek gonoszat cselekedjenek. 1957-ben Brenner János káplán tartotta Győrváron a háromnapos nagybőti lelki gyakorlatot. Felnőttekre, gyermekekre nagy hatást gyakorolt a vendégatya. Egy akkori gyermek emlékeiből idézek. Az első este a megszokott közösség volt jelen a szentmisén. Megjegyzem, akkor a falu 70-75%-a behódolt a kommunista diktatúra téveszméjének. Másnapra elterjedt a csodálatos szentbeszéd híre. Az utolsó este pedig zsúfalásig megtelt a templom. Az emberek halkan suttogták, hogy ilyen szónok még nem járt a faluban. Szeretettől áthatott, sugárzó tekintettel beszélt. A hallgatóság szinte átélte minden szavát, mindenkit magával ragadott. Szombat délelőtt velünk gyerekekkel is találkozott a templomban egy közös elmélkedésen. Még most is látom magam előtt fiatal, törékeny alakját. Egy végtelenül kedves, mosolygós pap beszélt hozzánk. Mindannyian feszült figyelemmel hallgattuk, szinte a légy zümmögését is lehetett hallani. Egész lényének titokzatos kisugárzása volt, amely a szívünk mélyéig megérintett bennünket. A meghatottságtól könnyes szemmel tértünk haza. Útközben nem bajkoskodtunk, hanem arról beszélgettünk, amit a tisztelendő úr mondott. Engedjétek hozzám a gyermekeket, mottóval több példán keresztül magyarázta Jézus szeretetét, jelenlétét. A fogékony gyermeki szívekben csodát tett. Elvetett egy parányi magocskát, ami azóta sokszoros termést hozott. Később, még az év decemberében történt. Édesanyámmal mentünk haza a karácsony előtti utolsó rorátéről, amikor értesültünk arról, hogy az a pap, aki a nagybőti lelki gyakorlatot tartotta, meghalt. Bözsi néni hátra hívta édesanyámat, úgy suttogta a fülébe. Brenner János atyát meggyilkolták. Bemondta a Szabad Európa Rádió, de ne mondd el senkinek, hogy hallgattuk. Mindenki félt, rettegett. Neki azért kellett meghalnia, mert az akkori rendszer félt, hogy ezek az elültetett magocskák kihajtanak, szárba szökkennek, majd bő termést hoznak. S próbáljuk meg felidézni, mi is történhetett 1957. decemberében. Mint minden évben, az adventi várakozás idejét élte az egyház. Jézus Krisztus születésének ünnepére készültek a rábakethelyi plébánia hívei is. December 15-én volt advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja, mert hiszen közel az Úr, közel a karácsony. Az előtte való napon, szombaton reggel Máriaújfaluban mutatott be szentmisét Brenner János, majd hazatért. Kozma plébános úr pedig Farkasvára indult karácsony előtti gyóntatásra. Erre a napra, 1957. december 14-ére így emlékezett Tauszer Amália Málcsi néni, a plébánia házvezetőnője, aki a faluban saját házában lakott, onnan járt be a plébániára. Azt mondta, reggel a tisztelendő úr kihordta a cipőket a folyosóra, mert hogy azokat is ő tisztította, és közben bekiabált hozzám a konyhára. Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel, át tudnám ölelni a világot. Mindig mindenben a szépséget kereste, munka közben is dúdolt, fütyörészett, öröm volt vele lenni. Vígkedélyű, kedves természetű fiatalember volt János atya. Nagyon szerettük. Az esperes úr elindult Farkasvára elvégezni a karácsonyi gyóntatást, de a buszvezető nem vette fel. Ezt mondta neki, véncsuhás, menj gyalog, a busz megtelt, nem férsz fel rá. Egy szemtanú látta, hogy sok üres hely volt még. Visszajött, gumicsizmát húzott, és gyalog indult el az erdőn keresztül, mint egy 10 kilométeres utat tett meg. Mondta, hogy ne várják haza, mert másnap reggel Farkasvám, ő mondja a szentmisét. A hosszú út előtt természetesen megebédeltünk. Emlékszem, paprikás csirkét főztem. János atya aznap még magyar lakon volt, vacsora időben ért haza. Megkérdeztem, melegítse-e csirkehúst, de ő tejbegrízt kért baracklekvárral, így magam is azt ettem. Megviccelt, az én tányéromba is csapott egy kanál lekvárt. Jókedvűen mesélte, örülnek a magyar lakiak, mert szépen épül a templomuk. Készülődtem haza, ő kikísért, az ajtóban pedig megkérdeztem tőle. Nem fél egyedül? Ó, mitől félnék, mondta nevetve, s bezárta mögöttem az ajtót. A koporsóban láttam vissza, eddig Málcsi néni visszaemlékezése. Kozma Ferenc haza akart indulni Farkasváról a gyóntatás után, de a család, ahol ilyenkor éjszakázni szoktak a papok, akik a gyóntatást végezték, marasztalták rossz idő miatt. Ezért akkor ott maradt Farkasvám, és másnap reggel 15-én bemutatta a szentmisét. Így a rábakethelyi plébánián, december 15-ére virradó éjszakán Brenner János káplán egyedül maradt. Az éjszakán történt eseményekre következtethetünk a későbbi nyomozati anyagokból, a gyanúsítottak és tanúk vallomásaiból, aztán a helybeliek visszaemlékezéseiből, amit innen-onnan ismerősöktől megtudtak, csak sok kis mozaikot összerakva. Tudjuk azt, hogy december 14-én szombaton a megszokottnál nagyobb sürgésforgás volt Szent Gotthárdon. Baráti estre jöttek össze a tanácstagok, ugyanakkor rendőrségi bált is szerveztek. A rábakethelyi sírásó egy sírhelyet készített elő a másnapi temetésre, egy fiatal elhunyt halottat Brenner János temette volna. Közben bőrkabátosok csoportját is látták a templom és a temető környéken. Bőrkabátot akkoriban az ávó emberei viseltek. Éjfél körül zörgettek a plébánia ajtaján. Egy fiatal ember, a 17 éves Kócán Tibor kopogtatott, s kérte János atyát, hogy menjen el a nagybátyjához, mert súlyos beteg, szeretne gyónni, szentségekben kellene részesíteni. János atya ismerte a fiút, a családot, a beteget is, tudta, hol lakik. A szokatlan időponton nem lepődött meg, hiszen a híveért mindenre készen volt. Gyorsan öltözött, vette a reverendát, karinget, stólát, ment a templomba. Tibor oda is elkísérte. János atya magához vette a szent olajokat, az oltári szentséget, és elindult Tiborral a templomból egy rövidebb úton, hiszen akkor megkérdezte a fiútól, hogy súlyos állapotban van-e a beteg, és azt mondta, hogy igen. Ezért a rövidebb úton a dombtetőn át indultak el, az úgynevezett mise úton, amelyet csak nappal használtak jó időben. Azon az úton jártak az iskola kápolnába, szentmisére vagy hitoktatásra, de a hívek is azon az úton jöttek a kethelyi templomba, vagy temetőbe. Tehát ezen az úton indultak el. De ezt az utat javasolták Kócán Tibor megbízói is, mert ezen az úton, a temetőtől nem messze már várták őket. Két csoportban is. Kócán Tibor, aki fiatalkora ellenére többszörösen büntetett előéletű volt, pár nappal előbb szabadult. Azzal bízták meg, hogy hihető ürüggyel csalja ki Brenner Jánost a plébániáról. Úgy tervezték, hogy leszámolnak vele, mivel elég sokat akadályozta példást és tevékeny papi életével, a fiatalok hitre nevelésével, az államhatalom törekvéseit, mégpedig az emberek hitéletének a visszaszorítását, az egyház meggyöngítését és megszüntetését célzó sötét munkálkodásukat. És az is a céljuk volt, hogy elvetemült cselekedetükkel megfélemlítsék a papságot. Gyűlölték János atyát, és most várták őt, hogy többé ne álljon útjukba. Arra azonban nem gondoltak, hogy ember nem szállhat szembe azzal, ami az Istené. Arra sem, hogy Isten irgalmas, de igazságos bíró, aki elé egyszer majd minden halandónak oda kell állnia, és számot kell adnia tetteiről. Attól sem tartottak, hogy éppen az ellenkező hatást érik el. Az egyház nem roppan össze, ha egy vagy több papjának elveszik az életét, inkább megerősödik. A vértanúk vére ugyanis magvetés. Tehát Brenner János és kísérője Kócán Tibor a mise úton igyekezett Zsida felé. A fiú, bár vallomásaiban azt állította, hogy hazament, valószínűleg János atyával tartott, hiszen később véres nadrágban és cipővel érkezett haza. Ugyanakkor az úton haladva, a Zsida felé érkezve, egy másik csoport is közeledett, hogy az atya elé álljanak, mások pedig a templomtól távolabb bújtak meg, hogy elvágják a menekülés útját, így tulajdonképpen bekerítették áldozatukat. Még nem érkezett el az iskolához János atya, amikor valaki eléje lépett, igazoltatta az úton. Az atya kigombolta kabátját, elővette igazolványát, és átadta. Ebben a pillanatban többen lefogták, dulakodásra is sor került. János atya menekülni próbált, de körbefogták a támadók, és végül a ház közelében, ahol a beteg lakott, ott tudták úgy körbefogni, hogy nem tudott elmenekülni, és legalább két késsel szúrták. Ez a boncolási jegyzőkönyvből derült ki, hogy egy 10 és egy 20 milliméteres szélességű pengével, mint tudjuk, 32 késszúrással oltották ki az életét. Brenner János védekezett, védte az oltári szentséget, hiszen a nyakába akasztva egy pici kis tarsolyban őrizte, védte az oltári szentséget. De a védekezése gyengült, egyre több vért veszített, ezért a karján is nagyon sok szúrást találtak. Amikor a földön feküdt már, akkor rá is léptek a nyakára, majd egyikük át is szúrta. A végzetes szúrás után azt állapította meg az orvos, hogy fulladásos halál állt be. A lábnyomok is a papi kollárén, azon a fehér galléron kivehetők. Tehát nem csak megölni akarták, hanem még meg is gyalázni. Azt mondják, hogy aki ilyet tesz, abban nagyon erős a gyűlölet a személy iránt, akit megölt. Brenner atya iránt a támadói ilyen gyűlölettel is voltak. A haldokló testét a lábánál fogva vonszolni kezdték a közeli somfalvi ház mögé, hogy az ott lévő száraz kútba vessék. Közben az egyik cipője leesett a lábáról. Majd erős kutyaugatás hallatszott a ház udvarából. Aztán fényt gyújtottak a ház lakói, ezért a támadók elmenekültek onnan. Arról nem tudtak a gyilkosok, hogy a házban élők a kiszáradt kutat már régen betemették, hogy gyermekeiket baj ne érje. Kuruc Erzsébet, Vincenza nővér jól ismerte a környéket. Szerzetes nővérként neki is voltak tapasztalatai a kommunista diktatúra működéséről. Bejárva Brenner János vértanúságának útját, így beszélt a tragikus eseményről. Rábakethelyi temetőt elhagyva, olyan 100 méterre volt egy élő sövény. Ezen a sövényen egy keskeny átjáró volt, szinte vállainkat súrolta az ág. Ahogy átment az ösvényen, vetés volt, de a föld végén volt egy pázsitos rész. A pázsiton nem volt nyom, de magán a vetésen mint látható volt a dulakodás helye. Tehát a templomtól egy bő 100 méterre volt az a hely, ahol először megtámadták János atyát. Különböző férfi cipők nyomai voltak, de egy ünnepi cipő, nem bakancs, nem csizma, hanem ünnepi cipő nyomai. És a férfi cipő nyomok között egy női cipő nyoma is látható volt. Teljesen friss lábnyomok voltak, mert akkor még nem fagyott meg a föld. Sőt, lassan szemerkélő havas eső esett. Feltételezhetjük azt, hogy ha nem bakancs vagy nehéz férfi cipőnyomok, hanem ünnepi cipőnyomok voltak a vetésben, viselői a rendezvényről, akár a rendőrségi bárról jöhettek ide. Hiszen abban az időben, este későn, különösen decemberben, ünnepi cipőben nem közlekedett falusi ember. És ünnepi cipőben parasztember nem járt este későn, csak akkor, ha valami ünnepélyen vett részt. Többször bántalmazhatták, mert különböző helyeken találtak meg egyes személyes dolgokat, például a keresztet a templomtól, körülbelül 200-300 méterre. Több lehetősége is nyílt volna Brenner atyának arra, hogy elmeneküljön. hiszen jól ismerte a környéket, gyakran megfordult ezen a területen. De ezt mégsem tette meg, nem menekült el, mert hivatástudattal élt. Ő a beteg háza felé tartott, ezért tudták ott elfogni, és ott az életét kioltani. Szemtanúk távolból, a faluból éjjel, a 12:30 környékén láttak imbolygó fényt a templom közelében. Tehát akkor a káplánt már éjfél előtt kihívhatták a plébániáról. Mint később megtudtuk, a rendőrségem 3 órakor jelentették. A feladatot teljesítettük. Tehát a 20 perces utat, ami a templomtól a beteg házáig tartott normális körülmények között, több mint 2 óra alatt tette meg. Ez idő alatt többször elkapták, de kiugrott a kezükből. Módja lett volna menekülni, hiszen ismerte a környéket, de ő nem az életét mentette, hanem a kötelességét akarta teljesíteni, a beteget ellátni. Az utolsó dulakodásra a nem létező beteg háza mellett került sor, és ott már többen várták. Itt leverték a szemüvegét, amit később megtaláltak. Ez volt az utolsó stáció az ő szenvedésének útján. Itt végeztek vele. Erre az éjszakára így emlékezett vissza Sonfalvi Katalin. A hátsó szobában aludtam. Az ablak pontosan oda nézett, ahol megölték a káplánt. Úgy 2-3 óra körül arra ébredtem, hogy a kutyánk nagyon ugat, és kiabálást hallottam. Segítség, segítség. Gondoltam, hogy segíteni kell, akárkivel is történt ez. Ki akartam nyitni az ablakot, de valami, mintha megfogta volna a kezemet, hogy ne nyissam ki. Felébresztettem szüleimet, hátra jöttek a szobámba, ők is hallották a hangokat. Ezután együtt mentünk ki az épület mögé. Anyukám, apukám és nagymamám, és én is. A kutyát úgy húztuk, nem akart jönni, mert félt valamitől. Apukám hozzá akart nyúlni a vérző emberhez, aki még akkor sóhajtozott, azonban a korom sötétben nem ismertük fel őt. Nagymamám ellökte onnan, mondván, nem látod, hogy vérzik? Nem engedte apámat hozzányúlni. Ha hozzányúlt volna, azzal komoly gondot szerzett volna magának, hiszen így is elvitték, mert festékes volt a ruhája, de nem véres. Hó akkor még nem esett. Minden fekete volt. Később valaki azt mondta nekem, ha kinyitod az ablakot, akkor te is ott lettél volna, ahol a pap. Még azt is mondta, hogy a gyepű mögött ott figyeltek bennünket a gyilkosok, hogy mit csinálunk. Édesapám kerékpárral ment Szentgotthárdra rendőrért és orvosért. Azon az éjjelen a rendőrségi bál volt. Nem jött ki senki azonnal, csak reggel. Szentgotthárdról is és Szombathelyről is jöttek a rendőrök. Ezt nem értjük mind a mai napig, hogy miért húzták annyira az időt. Akkor jöttek, amikor már kezdett esni a hó, és már semmi nyomot nem láthattak. A rendőrök maguk közül őrt állítottak a holttest mellé, és kihívták az ügyeletes orvost, aki megállapította a halál beálltát. Az őr közben a halott körül járkált, így még az esetleg megmaradt nyomok is megsemmisültek. Farkas Imre, szentgotthárdi plébános adta fel a szent kenetet a földön fekvő halott paptestvérre, arra, aki maga is ezzel a szentséggel indult útnak. Végül megérkeztek a nyomozók a megyei politikai osztályról is, de érdemleges vizsgálatot órákon át nem végeztek. majd bevitték a holttestet a pajtába, és levett kamrahajtón felboncolták. Ezután a délután folyamán szállították a Szent Gotthárdi nagy temető ravatalozójába. Ott mezítelenül helyezték el a megkínzott testet, még egy jobb érzésű elvtárs egy lepedőt hozott, és azzal letakarta. Ennek a napnak a reggelén, december 15-én, advent harmadik vasárnapján, a Rábakathelyi templom előtt hiába várták a misére érkező hívek fiatal papjukat, Brenner Jánost. Csodálkoztak, hogy a mindig pontos káplán még nem érkezett meg. Talán elaludt, találgatták. A plébániára mentek Mácsi nénihez, hogy érdeklődjenek. Vasárnap reggel 7 órára mentem, hogy a miséig el tudjam végezni feladataimat, mondta Mácsi néni. Kulcsom volt a plébániához. A reggelit készítettem, egyszer csak azzal állított be egy minisztráns fiú, nincs a tisztelendő úr, a hívek már várják. Mondtam, bizonyára beteghez hívták, várjanak türelemmel. Utána még egyszer jött a minisztráns. Ő vette észre a vércseppeket a plébánia falán. Nagyon megijedtem, rosszat sejtettem. Felültem a biciklire, és bekerekeztem Szent Gotthárdra a plébánoshoz. A rendőrség előtt megállított Kosztolánci Mária, aki Hantos doktor úrnak volt az asszisztens nője. Kérdezte, hová megyek. Amikor megmondtam, azt felelte, menjen a rendőrségre, mert a tisztelendő úr a zsidai Stockerház telkén a trágyadob mellett fekszik. Mindezt közöltem a gotthárdi plébános úrral, és ő jelentette a rendőrségen. Míg a hívek tanakodtak, megérkezett a Szent Gotthárdi sekrestés, elmondta a szörnyű hírt. A káplánatya zsidán fekszik, az iskola mellett meggyilkolva. A megdöbbent hívek elindultak, hogy megbizonyosodjanak, és megnézzék papjukat, de a rendőrök nem engedték őket a helyszín közelébe. A szörnyű eseményt gyermekként átélte egy fiatal lehányzó Mária, aki néhány évvel ezelőtt így emlékezett. A gyilkosság napján, vasárnap reggel, a sok hívővel együtt mi is, édesanyámmal és testvéreimmel ott várakoztunk a templom dombon. Valaki, egy magas férfira emlékszem, lement a plébániára, és arról számolt be, hogy nincs a tisztelendő úr. Aztán mindenki értetlenül és riadtan találgatott. Majd mindenki lassan elindult lefelé. Mi a nagynénémhez mentünk, aki a domb alatt lakott. Többen összegyűltek ott, és találgatták, hogy mi is történhetett. Az ablakból rövidesen rendőrautókat lehetett látni, aztán ott értesültünk arról, hogy a tisztelendő urat meggyilkolták. Pontosan nem emlékszem, hogy ki hozta a hírt, hiszen sokan voltunk rokonok, akik akkor ott összegyűltünk, de mindenki riadt és szomorú volt, értetlenül álltunk. Családunk, bátyám halála miatt szomorúság és gyász közepette élte meg ezt a szörnyű tragédiát. Leírhatatlan szomorúság, értetlenség volt ott jelen közöttünk. Ebben az időben mutatta be a szentmisét Kozma Ferenc plébános Farkasfán, az oltár mellett suttogva, ebben az időben mutatta be a szentmisét Kozma Ferenc plébános Farkasfán. Az oltár mellett suttogva hozta tudomására a tragikus eseményt valaki. Láttuk, hogy az oltártól eltávozott a plébános. Tudtuk azt, hogy nagy probléma lehet, mert nem szabad az oltárt elhagynia. és amikor visszatért, láttuk az arcán, hogy megrendült, és folytatta a szent misét. A szent mise végén a hívekkel is tudatta, hogy az éjjel Brenner János káplánt meggyilkolták. Brenner János hagyatékában találtak egy képet. A kép címe Téli éjszakán beteg ellátása. A kép téli tájat ábrázol, távolban egy falu és a templommal látható. A főalak, a falu papja, kezében az oltári szentséget viszi, egy idős ember kíséretében beteghez megy. Brenner atya utolsó útja hasonló volt ehhez.
Brenner János, a vértanú. Császár István atya műsorát hallották.
Hírpercek.